Svetita Seka Jezus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, milyen érdekes, még az énekeinkben is mindig az Isten figyelmeztetjük arra, hogy el ne feledkezzen rólunk. Pedig pontosan fordítva van. Minket kell figyelmeztetni, hogy el ne feledkezzünk Istenről, és Istenben, Isten megismerésében el ne feledkezzünk egymásról. Valószínű, hogy egymásról azért tudunk könnyebben elfeledkezni, mert nem az Istenben keressük egymást. Minden esetre az üdvösségünkről van szó, kedves testvérek, a vasárnapnak ez a küldetése, hogy nekünk segítsen abban, hogy az üdvösség útját járjuk. Ki az ember? Istent, ha most figyelmeztettük, és nagyon jól tudjuk, ki az ember az, akit még a Zsoltáros is figyelmeztet, hogy el ne feledkezzen rólunk. Hát az ember az, akiről az Isten sose fog elfeledkezni. Kik vagyunk? Azok, akikről az Isten sosem feledkezik el. Azzal meg többet kellene foglalkoznunk, hogy honnan jöttünk, hogyan élünk, és hova akarunk eljutni. Hát ez a kereszténység üzenete, hogy az emberekben tudatosuljon, honnan is jövünk, hogyan is élünk, és hova akarunk eljutni. Nézzem mindegyikünk most önmagába, és kérjük a Jóisten megvilágosító kegyelmét, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak a föld szülöttei vagyunk, hanem az ég polgárai is. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy volt a jövésmenés, hogy még evése sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát,
és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda mentek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium idéi. Kedves jó testvérek, hát van tanulnivalónk, hiszen az üdvösségünkről van szó, és ezzel kapcsolatosan nagyon hiányos a tudásunk. Minden esetre ezen a mai vasárnapon az üdvösségünk titkával sajátos módon foglalkozunk, hiszen az embernek tisztáznia kell magában, mindegyikünknek, hogy ki is valójában az ember maga. Öntudatunk nagyra nőtt, nagy arcunk van, de az én tudatunk meg, mintha zsugorodna. Az én tudatunk, mintha elveszett volna. És bizony ez azért történhet meg, mert sok mindennel nem vagyunk tisztában, amire megtanított bennünket Jézus Krisztus. Ha jobban tudnánk, hogy mit is jelent az életünk, ha tudatosítanánk magunkban, hogy honnan is jöttünk, hiszen az ember háromszor születik, most csak a legeslegelső születésünkre kellene gondolni, öröktől fogva születik mindegyikünk az Isten tervében, az Isten szeretetében. Aztán bizony azzal is foglalkozni kellene kicsit többet, hogy hogyan is élünk. Abban a tudatban élünk-e, honnan jöttünk, és abban a tudatban élünk-e most, hogy hová tartunk. Mert hogy Isten vár bennünket, haza vár. És ha csak ezekkel a kérdésekkel szembesülünk, akkor bizony nagyon sok az, amit tudatosítani kell magunkban, hogy egyáltalán emberhez méltó életet tudjunk élni. Az elmúlt hetekben egyszer-kétszer felhoztam már, hogy az kora középkorban a keresztények életét a szakralitás határozta meg. Vagyis azoknak az embereknek fontos volt az Istennel való kapcsolatuk. Hiszen a szakralitás ezt jelenti, hogy az ember keresi a kapcsolatot a Szenttel, az Istennel. És nyilvánvalóan, ha ezt az ismeretet tovább visszük, akkor az Istennel való elmélyült kapcsolatunk indokolja az egymással való kapcsolatunkat. Tehát bizony ezen a mai vasárnapon nagyon nagy feladat, hogy az üdvösségünk titkát legalább megsejtsük. Hiszen az Isten magadnak teremtettél minket, Urunk, Ágoston püspök határozza ezt így meg, a folytatás és egymásra bíztál. Hát, ha csak innen indulunk el, akkor minden esetre a háttérhatalommal többet kellene foglalkoznunk. Hiszen a háttérhatalom az, ami mindezt akadályozza. Az Isten kapcsolatunkat is, meg egymással való kapcsolatunkat is a háttérhatalmat úgy hívják, hogy gonosz lélek. És a gonosz lélek volt az, aki mai divatos szóval, hát itt most elég sok cirkusz volt az internettel, ami beleszólt a bankok életébe, a repülőknek a repülési programjába, és még sok minden másba. Hát testvérek, a sátán meghekkelte az agyunkat. Mégpedig ez így hívjuk, hogy Babilon. Az volt a gonosznak az első kísérlete, hogy a szakralitást valamiképpen eliminálja. És egy deszakralizált életet éljünk, egy Isten nélküli életet éljünk, és egymással is csak próbálkozunk a kapcsolatainkat illetően. Bábel ebből a szempontból ijesztő, mert az isteni gondolatot igyekszik a gonosz egyszerűen megszüntetni, és az ember gondolkodását pedig megzavarni, hiszen az a Bábel azt jelentette, építsünk tornyot az égigérőt. Önmagának akarta építeni ezt a tornyot az ember, hogy ne az Isten határozza meg a kapcsolatainkat, hanem mi magunk. Sőt, égigérő tornyot akarunk, Istenek akarunk lenni, és megfeledkezünk arról, hogy az emberi kapcsolatok nem a félistenek egymással való kapcsolata, hanem az Isten szeretete által megvilágosodott emberi lelkeknek az egymással való kapcsolata. És kedves jó testvérek, tudomásul kell vennünk, hogy ez a háttérhatalom a mai napig létezik. Sőt, ma ezt a háttérhatalmat még ijesztőbbnek tartja az ember, mint a sátán hatalmát, mert ugye a sátánnal is úgy vagyunk, mint az Istennel. Jó, hisszük is, meg nem is, van is, meg nincs is, de az emberi háttérhatalom, az embernek a próbálkozása, aki jobban hallgat a gonoszra, az ijesztőbb. Sokkal, de sokkal ijesztőbb. Ma egyébként ezt a háttérhatalmat mindig más volt az ókor kezdetétől. Mindig más volt ez a háttérhatalom. Ma ki is mondják, hát aki tájékozódik, az világosan tudja, hogy ezt a háttérhatalmat ma úgy hívjuk, hogy a médiumok világa. Ezeken keresztül ez a háttérhatalom uralkodik, és egyetlen célja van, a szakralitás megszüntetése. Hát gondoljunk csak arra, hogy egy Isten nélküli világot hirdetett meg a mai ember. Hát íme, eljutott idáig, de nem csak, hogy meghirdette, hanem egyre inkább a deszakralizált világban él, mert ha egyszer a lejtőre állunk, akkor menthetetlenül le fogunk csúszni. És bizony ez azt jelenti, hogy az embert ez a háttérhatalom belekényszeríti egy túlélési technikába. Gyakorlatilag a szentségtől elszakított ember a háttérhatalom kísértésére egy túlélési világba taszítatik, amely világban nem az a fontos, ami az életünk szempontjából fontos. A háttérhatalomnak három ismérve van. Az emberi testnek a világa, a környezetünk, amelyben élünk, és az idő, amelynek függvényei vagyunk. Ez a túlélési technika elsősorban az ember fizikai életével foglalkozik. Borzasztó az én fülemnek, amikor más nemzetek fiaival találkozunk. How are you? Mi lenne egyszer, ha valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, és akkor elkezdenénk beszélni arról neki, hogy hogy vagyunk. Milyen érdekes lenne. Mert nem azért kérdezi, mert kíváncsi arra, hogy hogy vagyunk. Hát ez egy ilyen töltelék mondat. Hogy vagy, hogy vagy. Mintha ezzel kezdene valamit. Hagyjuk. Testvérek, ez az egyik. Állandóan ezzel foglalkozik ez a túlélés, hogy hát az én fizikai életemmel mi van, hogy vagyok. Aztán a másik a környezet, amelyben élek, amelyben élünk. Mennyire jelent biztonságot a környezet? Hol vagyok biztonságban? Hogy lehetek biztonságban egy környezet kiszolgáltatottjaként? Állandóan ezzel foglalkozom, mert gondoljunk csak arra, hogy egyfolytában azt rágják nekünk, hogy a környezet milyen veszélyes, a környezetre mennyire kell vigyázni, stb. Mert és a harmadik ebben a túlélési technikában az idő. Az ember mindig időhiánnyal küzdik. Állandóan azzal foglalkozunk, hogy mi mindenre nincs időnk. Érdekes. Tehát egy ilyen helyzetbe kerültünk bele azáltal, hogy engedünk a desakralizáló gondolatnak, a háttérhatalom orrunknál fogva vezet bennünket, és nem engedi meg, hogy mással foglalkozunk. Azt akarja elérni, hogy mindegyikünknek ez a legfontosabb. Nem pedig az, amit az Isten gondol rólunk, nem az, hogy az Istennek milyen terve volt velünk és a világgal. Isten hogy gondolt el a vele való kapcsolatunkat, meg az egymással való kapcsolatunkat. Tehát ez egy roppant kényes világ, és itt ebben az egész rendszerben, testvérek, mi, magyarok, különösen rossz helyzetben vagyunk. Mert a történészek állapították meg, hogy a nyelvek alapján, az emberi nyelvek alapján, a szerves nyelvek azok, amelyeknek a mindennapjához hozzátartozik a szakralitás, az Isten kapcsolat, és Isten kapcsolat jegyében az emberi kapcsolat a deszakralizált világban, a szervetlen nyelvek világának mondják, ott pedig a deszakralizációról van szó. Hát gondoljunk csak arra, hogy Európát a kereszténység tette Európává, a szakralitásával, ezért Európa keresztény Európa. Ugyanakkor, amikor az ember új világot, új Európát épít, mi történik? Nincs az alapokmányában hely a kereszténység számára, annak, ami tette azzá, ami. Fantasztikus, izgalmas kérdés ez, ha ebbe belegondolunk, és bizony ebben mi, ebbe a túlélési technikába elsősorban az egész szervetlen világ beletartozik, minden istentagadó nemzet beletartozik, viszont azt is kimondták, hogy a magyar nyelvi vizsgálódás nyomán az egyen jelen pillanatban a világban egyetlen szerves nyelv van, az a magyar, és egyetlen nemzet van, amely a szakralitást kimondja. Hát jó, tudjuk, hogy a mi szakralitásunk is gyenge lábakon áll, de legalább kimondjuk. Ilyenkor mindig eszembe jut Antal József miniszterelnök úrnak a mondata, hogy Európában még a pogány is keresztény. Bizonyos értelemben ugye a légköre az Európának, ha tetszik, ha nem, hat mindenkinek az életére, és bizony nem egyszerű egy olyan Európában élni egy pogánynak, mint amilyen ez az Európa mindenek ellenére, és azért itt egy nagyon, nagyon kis kitekintést engedjenek meg a testvérek. Ez a háttérhatalom, a bábeli háttérhatalom valójában a Magna Chartának a kihirdetésével kezdődött, aztán ez folytatódott az aranybullának a kihirdetésével, de más értelemben mindjárt mondom, hogy. És aztán ez folytatódott, és mintegy beteljesítve ezt a Trianonnal. Ezért mondtam azt, hogy mi sajátosan erre a túlélésre rendezkedünk be. Hát én gyerekkoromból emlékszem arra, mikor nagyapám mondta, édes kisfiam, guggolva is kibírjuk. Igen, körülbelül erről szól, mi mindig valamit ki akartunk bírni, és most is úgy gondoljuk, hogy valahogyan kibírjuk. Túlélés, de miért? Miért? És azért mondtam azt is, hogy a mi esetünkben ez különösen húsba vágó, agyunkba vágó, egész életünket meghatározza, mert hogy ugye a Magna Charta egy nagy tévedést hirdetett ki. A Magna Charta a pénz arisztokráciát fölemelte, és a pénz csak arra vár, hogy ő legyen a legfontosabb, és abban a pillanatban magához ragadja a hatalmat. Pázmány Péternek a megközelítését azért most itt templomban is kimondom. Hát de ő is így prédikációban mondta, Pázmány Péter, tehát az már ugye a 16. században volt, a pénz az a sátán ganaja. Tehát a pénzhatalom megjelent a Magna Charta által. Addig a szakralitás valamiképpen Európa minden országa abban az időben még szakrális volt. És azzal kezdődött el a deszakralizáció, amikor a pénzhatalmat beengedték, és az magához ragadta a hatalmat, és a mai napig így van. Aztán utána jön az aranybulla, és ezek a magyarok úgy látszik mindig magyarok, mert a magyarok az aranybullának a kihirdetésekor nem követték az angolokat, a britteket most abból az időből így kell mondani. Ők nem engedték be a pénzhatalmat a élet elképzelésükbe, és ennek az lett a következménye, hogy akkor kimondták, hogy magyaroknak veszni kell. Többször kimondták ezt a történelemben, gondoljunk a pozsonyi csatára, sok minden most nincs, történelem órára nincs időnk, de ez roppant izgalmas, mert 1222-t írunk, és 1241-ben megjelentek a tatárok. És kiirtották a nemzetet. Ekkor írt a IV. Béla, a II. Hónap alapító, a IV. Ince pápának, és azt a kódexet ajándékozta a miniszterelnökünk Ferenc pápának az Eucharisztikus Kongresszus végeztél, amikor nagy köszönetüket mondott neki. Persze a a nagyhatalom, a sajtó, a médiumok, mit mondtak? Egy levelet adott át a pápának a magyar miniszterelnök. Hát ezzel köszöntem meg, egy pápának nem illik egy levelet ajándékba adni. A Szalkai kódexet ajándékozta a pápának, amelyben benn van ez a levél, amit IV. Béla, a második hónap alapító, mert kimondta a pénzhatalom, hogy Magyarországnak el kell veszni, akkor még a pápa segítségével valahogy talpra álltunk, de a Trianon az a végzet, az a pénzhatalom döntése fölöttünk. Sajnos nem tudunk kibújni a pénzhatalom alól, mert uralja az egész világot, éppen ezért ugyanaz a gondolkodás rólunk, mint volt az aranybulla idején, mint volt a századok során, és megpecsételődött Trianonnal. Talán még ennyit ebben folyamatban illeszünk bele. Anglia, vagy a brittek szakralitása a 16. században végérvényesen megszűnt. A germánok szakralitása ugyancsak a 16. században végérvényesen megszűnt, a 30 éves háború. Aztán a franciák szakralitása, a nagy francia forradalom megszűnt. És ebben a pillanatban, kedves jó testvérek, egy szakralitásra hivatkozó nemzet van, úgy hívják, hogy magyar. És nekünk ezzel számolni kell, hogy mindig egyedül leszünk, mindig egyedül vagyunk a nyelvünkkel is, hála Istennek, mert a nyelvünk is ezt az egyedül valóságunkat hirdeti, és nagyon érdekes, hogy a történészek az a nyelv segítségül hívásával keresik az igazságot, és most inkább csak izgatásképpen hadd mondjam, hogy három Isten fogalom alapozta a nemzetek szakralitását, van, él, Úr. Van Isten, él Isten, Úr Isten. Mózesnek mit mondott az Úr? Aki van, van a létige, akinek a létezésünket köszönjük, ez a létezésünket megteremtő Isten. Erre hivatkoztak a szakralitásra törekvő nemzetek. A másik az él Isten. Az él az héber szó, de a héberek magyaroktól vették át ezt a szót, az ősi magyar nyelvből. Elohim, az Isten Elohim. Él az az Isten. Az élő Isten, akinek a lélegzetünket köszönjük. Hát Jézus, amikor szenved a kereszten, mit mond? Éli, éli, lamma szabaktáni, élő Isten, hát elhagytál, segíts. Ez volt egy második vonulat a szakralitás kialakításánál, és a harmadik vonulat az Úr Isten. Mezopotámiában van ilyen város, hogy Úr. Úr városa. Mezopotámiában egy ilyen másik város, Uruk, Urak. Ezek létező városok, ezek abból az időből vannak, amikor még a szakralitás meghatározott mindent. Tehát, ha mi most azzal foglalkozunk, hogy hogyan kell megújulnunk kereszténységünkben, ember voltunkban, nemzeti voltunkban, akkor nem lehet kívül hagyni ezeket az ismereteket, és akkor, amikor Jézus elhozza az üdvösséget, akkor ő a jó pásztor, a ki összegyűjti újra a nyájat Isten köré, hiszen ő maga Isten, ő a jó pásztor, életemet adom oda a juhokért. És ugye a pásztor lerombolja, hallottuk az énekben is, meg a Szentírásban is, ami ma itt elhangzott, hogy lerombolja a válaszfalakat, ami van ember és ember között. És a másik, ez a Jézus, a békesség szerző, vagyis testében, hallottuk ezt is, a Biblia írja, hogy Jézus Krisztus saját testében kiengesztelte az egész világ emberiségét Isten előtt. És erre lehet hivatkozni, ez a békesség szerzés, egyformák vagyunk, és Isten előtt tartozunk össze. És hallottunk kemény szavakat a pásztorokkal kapcsolatosan, az ember pásztorokkal kapcsolatosan. Ugye régen, az Ószövetség idejében a király pásztor volt. Értette a nép, mit jelent pásztornak lenni. Ha pásztor van, akkor vannak juhok. Ha nincsenek juhok, akkor pásztor se kell. De juhoknak pásztorra szükségük van. Ma a háttérhatalom azt mondja, emberek, okosak legyetek, ti nem vagytok birkák. Nektek nem kell pásztor. Hát ugyan, mindenki járhatja a maga egyedi útját úgy, hogy se Istene nincs, se embere nincs. Hát háttérhatalom ezt akarja, és ezért globális, globalista a háttérhatalom, hogy orruknál fogva tudja vezetni az emberiséget. Tehát ezt értjük, aki érti, aki egyáltalán gondolkodik és foglalkozik vele. De ma választjuk a pásztorokat, hát ma polgármestert választunk, ma miniszterelnököt választunk, ma különböző hivatalok élére választanak embereket, és minő érdekes, mindegyik azt mondja, hogy ez szolgálat. Hogy a csodába fér meg ezzel az, hogy ebben a szolgálatban nagyon sok pásztor megtollasodik, nagyon sok vezető megtollasodik, de ugyanakkor a szolgálat meg elillan. Kedves jó testvérek, tehát a szeretet az, amiben meg kell újulnunk. A szeretet pedig azt jelenti, hogy a másikért. A szeretet azt jelenti, hogy a másiknak a rendelkezésére állok, azért vagyok, hogy rajta segítsek, ha kell, azért vagyok, hogy vele együtt örüljek, ha megadatik ez a lehetőség. Hát ez az út. Kívánok mindenkinek megújulást. És térjünk magunkhoz, még akkor is, ha egyedül vagyunk, mert a szakralitás, az Isten kapcsolatunk, fölötte van minden emberi kapcsolatnak. Nem véletlen, amiről már többször tettem említést, mikor 16. Benedek üzente a magyaroknak, vigyázzanak Szent István örökségére. Mert Szent István egy olyan vezető volt, aki Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetért. Hát most akkor a pásztorok, a mai vezetők gondolkodjanak el azon, hogy ki előtt vállalnak felelősséget azokért, akik rájuk bizottak. A szeretet mindent meghatároz. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
könyörögjünk, kérünk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, mielőtt az áldással, Isten áldásával, ez nem a papnak az áldása, a pap csak közvetít, elindulunk az utunkon, kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy egy olyan világban, amelyben élünk, merjen keresztények lenni. Az, hogy ilyen belteljesek vagyunk, ez önök számára azért lehet kellemetlen, mert mindenkit ismerek. Következésképpen, ugye arra azért mindenki gondoljon, hogy a szent áldozásra lelkileg föl kell készülni. Olyan nem áldozhat, aki első áldozó se volt. Néha én ilyenekkel találkozom, de hát az ember most mit tegyen? És azért a kedves belső körökben élőknek mondom azt, hogy néha meg is kell nyolni. És súlyos bűnök súlya alatt nem szabad áldozni. Tehát azért ezekre is gondolni kell, mert különben fölhigul minden, és egyszer csak már csodálkozni se lehet azon, hogy a hitetlenek se értékelnek bennünket. Hitetlenek azok jobbnak tartják magukat nálunk, ők úgy gondolják, hogy azt tehetnek, amit akarnak. Igaz, akinek nincs Istene, annak ő maga az Istene, de nekünk van Istenünk, és az Isten szent, és vele vagyunk kapcsolatban, úgyhogy ezekre azért gondoljunk. Jó testvérek, az én lelki békémet segítik ezzel elő. A héten nagyon nagy ünnep lesz, Szent Annának az ünnepe, nem azért nagy ünnep, mert édesanyámat is úgy hívták, hanem mert Jézus Krisztusnak a nagymamája volt. Úgyhogy ne feledkezzünk erről meg. Pénteken, 26-án, a Szent Annában, ugye Szent Anna tiszteletére emeltetett ez a templomot, este 6 órakor ünnepi szentmise lesz, itt meg 5 órakor a maradéknak lesz szintén szentmise, aki itt akar szentmisén lenni, az jöjjön, aki meg ott ünnepélyesebben akar, az menjen oda. Kedves testvérek, Isten áldásával folytassuk az utunkat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, menjetek békében.